Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció Európai Parlamenti képviselője, a közös ellenzéki lista második helyezettje. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostar.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ezért csokolom, köszönöm, hogy elfogadta a
meghívást. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
27 nap múlva választás van Magyarországon, a szomszédunkban háború van, Oroszország megtámadta Ukrajnát. Tudják már, hogyha nyernek, ki lesz a honvédelmi miniszter?
Van egy honvédelmi kabinet már, ott nagyon sok jó szakember van, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az, hogy ki lesz pont a miniszter, és hogy melyik párt fogja ezt a tárcát betölteni, ezt a döntést, ezt meg fogjuk tudni hozni. Ami a legfontosabb, hogy azok a szakemberek, akik értenek hozzá, akik ezzel foglalkoztak, ott vannak a csapatban.
Vezérkari főnököt leváltják?
Ezt majd bízza rá a honvédelmi csapatra és a honvédelmi bizottságra. Én úgy gondolom egyébként, hogy 27 nappal a választások előtt nem feltétlen az a kérdés, hogy kik a személyek, hanem hogy mi az a politika, amit folytatni fogunk. Az egy sokkal fontosabb kérdés, mint hogy kik azok, akik ezt a politikát végrehajtják.
Ebben a politikában, ami a háborúval kapcsolatos, mi az ellenzék alapvetése?
A legfontosabb alapvetésünk, hogy Magyarország biztonságát, energiabiztonságát is, és egyébként katonai biztonságát is, és a békét az erős Európai Unió és az erős NATO szövetség tudja garantálni. Nincs pávatánc, nincs össze-vissza beszélés, lesz majd időnk végigbeszélni, hogy milyen hibákat és milyen katyvaszt hagyott maga, vagy fog maga után hagyni az Orbán kormány, hanem egész egyszerűen és határozottan úgy kell mennünk, hogy a szövetségeseink mennek.
Küldenének-e fegyvert Ukrajnába, hogyha egy választás után lehetőségük volna erre?
Ezt már nagyon sokszor végigbeszéltük, és nagyon sokszor el is mondta most már a miniszterelnök jelölt úr is, hogy természetesen az európai szövetségesünkkel összhangban fogunk minden lépést megtenni, de éppen amikor ide jöttem, akkor jött a hír, hogy ma hajnalban, mert hajnalban szoktak kormányrendeleteket nyilvánosságra hozni, ma hajnalban a magyar kormány megengedte a NATO-nak, hogy fegyverszállítmányok menjenek keresztül Magyarországon, támadó fegyverek is. Ugyanúgy mutatja az Orbán kormány össze-vissza beszédét, hogy ezt egész eddig tagadta, most viszont megengedte. Ugye azt a félmondatot beleírta, hogy ezek nem Ukrajnába, hanem szövetséges államokba irányulnak, de hát pontosan tudjuk, hogy a katonai szállítások azok mondjuk Lengyelországon keresztül mennek Ukrajnába, vagy éppen Románián keresztül mennek Ukrajnába. Ismét az történt, hogy Orbán azt mondja reggel, hogy nem, délután igen. Ez történt, ha emlékszik, a szankciós politikával, ez történt a bankok kizárásával, az orosz bankok kizárásával, a SWIFT rendszerről, ez történt menekültügyben. Én látom azt a fejetlenséget, ami az Orbán kormány működését jellemzi az elmúlt egy hétben. Nincs is könnyű dolguk, hiszen mindaz, amit 12 év alatt fölépítettek, mindaz az orosz függőség, az egész egyszerűen lehetetlenné teszi, hogy racionálisan döntsenek, irracionálisan viselkedik a magyar kormány.
Magyar katona részt vehet, ha önökön múlik egy ukrajnai háborúban?
Nincsen egyáltalán ilyen. A kérdés maga sem merült föl, nincs ilyen szándék sem a NATO részéről, sem a szövetségesek részéről, és ráadásul minden ilyen alkalommal a szövetségesek politikája is olyan, hogy mindig végig gondolják, hogy kitől milyen típusú segítséget várjanak. Ki az, aki humanitárius segítséget tud küldeni, ki az, aki logisztikai segítséget tud küldeni, és ebben Magyarországra nagyon sok más feladat is várhat.
Van álláspontjuk arról, hogy Magyarország ebben a segítségnyújtásban milyen típusú tevékenységeket tehet meg, és melyek azok, amelyeket nem tehet meg.
Nézd, ebben a pillanatban a NATO-val való tárgyalások azok a mindenkori kormánynak a feladata. Ráadásul ezek nem nyilvános tárgyalások értelemszerűen, hiszen háborúban a szomszéd országban, és a katonai műveletek azok nem szoktak nyilvánosak lenni. Ezért az, hogy milyen típusú katonai segítséget nyújt, mondjuk adott esetben Lengyelország, Románia, vagy más NATO tagállam, milyen fegyvereket nyújt Ukrajnának, ezeket hogyan szállítja oda, ilyen információ per pillanat csak a kormány rendelkezésére áll. Amit én látok, azt nem tudom hangsúlyozni, az a teljes fejvesztettség. A ma reggeli kormány rendelet, amely mégis megengedi, hogy Magyarországról fegyverszállítmányok induljanak Ukrajna felé, az éppen azt mutatja, hogy sem átgondoltság, sem tudás, sem politikai valamilyen stratégia nincsen a miniszterelnök fejében. Én úgy látom, hogy Orbán Viktor ma gyakorlatilag egy kommunikációs kormányzást folytat, ami amúgy is nagy baj az országnak, amúgy is nagy baj, de most egy háborús helyzetben, amikor nemzetbiztonsági szempontokat kellene figyelembe venni, energiabiztonsági szempontokat kellene figyelembe venni, életveszély, hogy semmi más nem érdekli, csak a kommunikáció.
Ha a NATO, mint szövetségesünk Magyarországtól aktív támogatást kér erről az ellenzéknek, mi az álláspontja? Ez egy hipotetikus kérdés, mert még nem kért katonát, de előfordulhat. Mi a válaszuk?
Ismételten azt mondom, hogy amikor az ember megbízható NATO szövetséges, akkor pontosan látja, hogy egy adott NATO műveletben milyen ország milyen feladatokat kell, hogy vállaljon. Nagyon szélesek ezek a feladatok. Ebben lehet munkamegosztást is igényelni. Én úgy gondolom, hogy a magyar kormány helyesen jár el akkor, amikor ebben a munkamegosztásban elsősorban a humanitárius célokra helyezi a hangsúlyt. De azt is látom, hogy a magyar kormány egyrészt nincs abban a pozícióban, hogy megbízható szövetségesként tárgyaljon a NATO-val, nem is bíznak meg benne. Nagyon sokan információ is van, amit utoljára tud meg a magyar kormány, mert egyszerűen nem bíznak abban, hogy ez nem kerül el azonnal az orosz félhez. Kettő, mint ahogy mondtam, ma reggel Orbán Viktor átengedi a fegyvereket Magyarországon. Tegnap este még pont az ellenkezőjét mondta, sőt, tovább megyek. Több mint 100 millió forintot költött el csak egy hét alatt a Fidesz és Orbán kormánya, hogy az ellenzéket gyalázza a YouTube videókba. Biztos vagyok benne, hogyha az ön vagy a hallgatók bármelyik gyereke kinyitotta a Bogyó és Babócát, akkor ott is előjöttek azok a kis videók, ahol azzal vádolják az ellenzéket, hogy háborúpártiak, ő pedig a békepárti. Elköltene 100 millió forintot, majd ma reggel, hát majdnem más jelzőt mondtam, hogy mondjam, a szájából úgy tűnik, hogy mégsem igazságok jönnek elő, hanem pont az ellenkezőt csinálja, amit egész eddig beszélt. Sokadik ilyen pálfordulás ez a magyar kormánynak. Tényleg úgy gondolom, hogy nincsen koncepciójuk és nincs stratégiájuk.
Honnan lehet azt ellenzéki pozícióból tudni, hogy a NATO szövetségesek nem osztanak meg minden információt a magyar kormánnyal, attól tartva, hogy ez az oroszokhoz kerül, amikor ezek jellegüknél fogva titkos információk?
Hát ez nem csak a NATO szövetségesekre igaz, hanem az Európai Uniónak a kül- és biztonságpolitikával foglalkozó munkacsoportjaiban. De én magam például nagyon sok olyan magyar tisztviselővel beszélgettem az elmúlt években, ez még csak nem is az elmúlt hónapok problémája. Az elmúlt években, akik elmondták, ilyen főosztályvezetői szint, és akár alatta is, hogy nemzetközi megbeszéléseken azt tapasztalják, hogy egész egyszerűen vannak ügyek, amiket kisebb szobákban megbeszélnek, és amikor belép egy magyar tisztviselő, akkor elhallgatnak. Ráadásul nyílt titok egyébként, európai újságok cikkeztek is róla, hogy nem tartják megbízható szövetségesnek Orbán Viktor, de miért tartanák, amikor a Pravda az utolsó szövetségesként és utolsó csatlósként beszél éppen talán tegnap vagy tegnap előtti megjelent cikkében Orbán Viktorról. És ez Magyarországnak nagyon komoly károkat okoz.
Mi ön szerint az ellenzék dolga egy olyan helyzetben, amikor az egyik szomszédunk háborúban áll a térség legerősebb államával, tudván, hogy a mi beszélgetésünk az valószínűleg miután nyilvános orosz források számára is elérhető, volt rá példa?
Hát én úgy gondolom, hogy egyébként az egyenes beszéd, ami egy magyar kormány dolga is lenne. Az ellenzék dolga az, hogy egyenesen beszéljen, pontosan elmondja azt, hogy mit akar és mit fog tenni kormányra kerülés után. A magyar emberek számára pedig pontosan megmutatni annak a politikának az alternatíváját, amit Orbán Viktor művel, vagy művelt az elmúlt 12 évben. Választási kampány közepén higgy el, hogy most itt ülünk, és én olyan szívesen beszélnék önöknek arról, vagy önnek és a hallgatóknak arról, hogy milyen programunk van az egészségügy átalakításáról, rokonnyugdíjasok kárpotlásáról, devizahitelesekről, pedagógus, orvosbérek, és még sorolhatnám, hiszen ezek lennének a legfontosabb dolgok, amiről beszélgetnünk kell. De ez nem jelenti azt, hogy egy válsághelyzetben, mint amilyen a mostani válsághelyzet, ne lennének szintén nagyon fontos olyan dolgok, amiket meg kellene beszélni, és el kellene mondani, hogy mit kellene másképp csinálni, és mit kellett volna az elmúlt 12 évben másképp csinálni. Mert az a politika, amit most már harmadik választáson választott a Fidesz, hogy csak annyi a programja, hogy folytatjuk, az tényleg a szakadékba vezeti Magyarországot. Energia szempontjából is, kül- és biztonságpolitika szempontjából is, gazdasági szempontból is, és szociális szempontból is.
A haderőfejlesztés az jó?
Igen. Igen. Annak, hogy az iránya és a beruházások azok milyen, vagy milyen beruházásokat és milyen közbeszerzéseket csinálnak, ezeket természetesen felül kell vizsgálni, hiszen nagyon sok korrupciógyanús ügy is kiderült a haderőfejlesztéséből. De én úgy gondolom, régen mondtam már ki ezt a mondatot, hogy Európai Egyesült Államok, aminek az egyik legfontosabb pillére pont ebben a pillanatban bizonyosodik be, hogy mennyire fontos lenne, az a közös kül- és biztonságpolitika, közös hadsereg. A közös hadsereghez pedig minden államnak vállalnia kell azt a feladatot, hogy Európa meg tudja védeni magát, és hogy a NATO-n belül egy erős szereplője legyen ennek a politikának. Kicsit hátradőltünk az elmúlt 70 évben, mondom, mi európaiak. Szerencsére el is felejtettük talán, hogy az Európai Unió miről szól. Amikor mi magyarok 2004-ben csatlakoztunk és beszélgetünk az Európai Unióról, akkor általában mindig az uniós támogatásokról beszélünk, a versenyszabályokról beszélünk, klímavédelemről beszélünk mostanában, vagy Schengenről, hogy szabadon utazhatunk. És elfelejtettük, hál' Istennek el is felejthettük, hogy azért az Unió alapvetően egy békeprojekt volt. Az Unió azért jött létre 70 évvel ezelőtt a II. Világháború borzalmai után, hogy soha többé ne kelljen kamasz gyerekeket fegyverrel a kézben látni, vagy kiskoporsókat. És ez a francia-német, akkor a Benelux államokkal, majd később a többiekkel kibővülő unió, eznek az egyik legsikeresebb projektünk az elmúlt 1000 évben Európában. Ez a 70 év, amikor béke van. És egy picit elkényelmesedtünk, és hátradőltünk, és azt hiszem, hogy van feladatunk azzal, hogy kellően erősek és határozottak tudjunk maradni a béke megvédése érdekében.
Hogyha a mostani haderőfejlesztés az jó, akkor a haderő korábbi leépítése az meg rossz?
Azt tudom önnek mondani, amit az előbb mondtam, kicsit hátradőltünk. Tényleg úgy gondoltuk, hogy minket, a mi gyerekeinket és unokáinkat ez már nem fenyegeti. Tudja, ez olyan, mint a demokrácia, hogy amikor a rendszerváltás után kiépültek a demokratikus intézmények, a sajtószabadság, civilek szabadság, a fékek és ellensúlyok rendszere, független bíróság, és még sorolhatnám, akkor nagyon sokan demokraták úgy gondolták, hogy megérkeztünk, ezzel már semmi baj nem lesz. Aztán 2010-ben jött egy kormány, ami az elmúlt 12 évben módszeresen leépítette és átalakította ezt az országot olyanná, amit egyáltalán nem gondoltunk volna 30 évvel ezelőtt.
És még kétszer újra választották kétharmaddal.
És keményen átalakított sajtó körülmények között, és keményen átalakított média viszonyok között. Azért ez a beszélgetés, amit mi itt most önnel folytatunk, ez nem tud a közrádióban elhangzani, vagy a köztelevízióban elhangzani. Nem
interneten csak részemről. Elérhetők vagyunk, még Alaszkában is.
Ez így van. Sajnos a magyar választópolgároknak egy jelentős részéhez a közszolgálati televízió jut át. Akikhez eljut az internet, akik tudnak ott tájékozódni, ott elég nagy többsége van az ellenzéknek.
Látják-e már most, hogy a háborús helyzet miatt az eddig megírt, egyeztetett programjaikat át kell-e írni? A külső gazdasági környezet egyik napról a másikra brutális változásokon megy át.
Vannak részek, amelyeket igen, és vannak részek, amelyek inkább megerősítik azt, hogy hogyan kell mennünk. Beszéljünk a gazdasági részekről, illetve a gazdasági mozgástérről, ez nagyon fontos. Most, amikor beszélgetünk, szerintem sokkolva látja mindenki a 400 forintos eurót. A 400 forintos euróval nem pusztán az a baj, hogy nagyon gyenge, hanem hogy azt szoktuk mondani, hogy nem csak lélektani határai vannak az árfolyamnak, hanem úgynevezett technikai határa is. Amikor a forintot tartó alapok, nagyobb forintösszeggel rendelkező befektetők automatikusan eladnak, szinte be van építve a rendszerükbe.
Minden régiós devizával ugyanez van. Egy kosárban vagyunk velük.
Sajnos nem. Sajnos a régiós devizánkhoz képest is a forint az sokkal jobban gyengül, hogyha megnézi akár a lengyel zlotyihoz képest, de mondjuk az román lejhez, vagy éppen most ma reggelben megnéztem, hogy még az albán pénz is jobban teljesít. Szóval most, amikor beszélgetünk, akkor a 400 forintos euróról beszélgetünk. Ez például egy nagyon fontos bizonyítéka annak, hogy az a program, amit mi képviseltünk, hogy micsoda elképesztő történelmi bűn az Orbán kormánytól, hogy a Covid-válság előtti 10 év folyamatos gazdasági növekedését, ami a világban volt, a folyamatos európai növekedést, azt a pénzesőt, ami az Európai Unióból jött, azt nem arra használt, hogy a magyar gazdaságot és Magyarországot felkészítse az euró bevezetésére, a minél hamarabbi euró bevezetésére. Ennek most a magyarok isszák meg a levét. Az, hogy egy olyan árfolyam politikát folytatott Matolcsi és Orbán 12 éven keresztül, ami a mesterségesen gyengén tartott forintra épült, annak most isszuk meg a levét. Nagyon más, amikor egy válság jön, és válságban gyengül a valuta, ez tényes való. Nagyon más, ha 260 forintról kezd el gyengülni az euró, vagy pedig 360 forintról kezd el gyengülni az euró. A gazdaság területén, de ha tovább megyünk, hónapokkal...
Bocsánat, erre akkor az a válaszunk, hogy az euró azonnali bevezetése? Vagy
nem,
annak a
erre az a válaszunk, hogy egy alapvetően gazdaságpolitikai fordulatra van szükség, és ez a gyenge forinton kiszolgáltatott munkaerőn alapuló gazdasági növekedés, ami Orbán vágyálma, vagy inkább lázálma, azt végre el kell felejteni, és egy olyan gazdaságpolitikát kell folytatni majd a válság után, hiszen most azért nagyon sok mindent még rendben kell tennünk, ami alapvetően megváltoztatja a politika irányát. De hagyd mondjak önnek valami mást is.
Ettől a forint, ha meglát mondjuk egy delamári befektető a gép előtt egy új gazdaságpolitikát, akkor másként fogja kezelni a forintot, mint az összes többi
régiós valutát? Abszolút. A delaveri befektető az jövőt vásárol. Alapvetően, aki befektet és forintba fektet be, az jövőt vásárol. Az azt nézi, hogy milyen tervei és milyen szándékai vannak az országnak, az országban működő gyáraknak, vállalatoknak, kormányzatnak. És természetes, hogy egy válság idején ez sokkal hullámzóbb dolog, de hogyha lehet látni a kiszámítható irányt, akkor nagyon más a helyzet. De hagyd mondjak még egy fél mondatot, mert nagyon fontos, szintén az árfolyamhoz tartozik, vagy az eladósodottságunkhoz tartozik ismét. Orbán pusztán azért, hogy ne kelljen megfelelnie a jogállamisági antikorrupciós követelményeknek, ezért nagy mellénnyel visszautasította az Európai Unió újjáépítési hitelét, ami egy nullával kezdődő, nagyon alacsony kamatozású, nagyon stabil hitel lett volna, amiért ráadásul nem Magyarország, hanem az egész Európai Unió közösen vállalja a felelősséget, vagy a fedezetet pontosabban. Ehelyett, nem tudom, emlékszik-e rá, egy pár hónappal ezelőtt kimentek a devizapiacra, és fölvettek mérhetetlen drága devizahitelt. Na most ezzel az árfolyammal igazán bajban leszünk. Ezért a következő kormánynak az egyik legfontosabb feladata lesz az, hogy felszabadítani azokat az Európai Uniós pénzeket, hiteleket és támogatásokat, amelyek most nem jönnek, hiszen az, hogy megállítsuk az ország eladósodottságát, árfolyamhoz azért ennek is nagyon erős köze van, mérhetetlen fontos az, hogy minél hamarabb be tudjuk vonni ezt a sok milliárd, nemhogy forintnyi, sok milliárd eurónyi forrás,
olyan állapotúnak látja az Európai Uniót, hogy egy soha ki nem próbált eszközt, ezt a közös hitelt felvegye, és ezzel finanszírozza az újjáépítést. Ebben hát az Európában zajlik. Ott van Görögország, ott van Olaszország. Egészen furcsa gazdasági helyzetű országok óta. Vannak benne.
Abszolút, de hát ez zajlik hónapok óta. Hát ez egy fantasztikus nagy teljesítménye, és egy fantasztikus nagy eredménye. Akkor még egyszer kimondom, az Európai Egyesült Államok az erős föderális Európa felé tett egy hatalmas lépés. Megtettük. Felvettük közösen ezt a hitelt, vállalták, és hát a görögök, a spanyolok, a portugálok egyébként komoly összegeket le is hívtak már ezekből a pénzekből. Mi magyarok is lehívhatnánk, holnap lehívhatnánk ezeket a pénzeket már, hogyha a magyar kormány meg tudna állapodni, és elsősorban antikorrupciós programot tudna letenni, például az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, és folytassuk. És pusztán
ott technikai ilyen megállapodása van az ügyészségnek, egy nagyon alapos. Azt még hónapokkal ezelőtt jelentette be a legfőbb ügyész, hogy együttműködnek az Európai Ügyészséggel.
Hát a hallgatók fantáziájára bízom.
Ez egy nyilvános megállapodás, abszolút. Iszonyú hosszú megállapodás.
Hát a hallgatók fantáziájára bízom, hogy mekkora különbség van a Polt Péter által egy aláírt megállapodásnak, és ahhoz képest, hogy mi az, amikor az Európai Ügyészség tagjai vagyunk. Csak nézzék meg, hogy mit csinál az Európai Ügyészség az elmúlt hónapokban, például Horvátországban, vagy Csehországban. Pontosan tudjuk, hogy azért az antikorrupciós lépésekben az Orbán kormány nagyon tudatosan, nagyon óvatosan megy. De le akarom az egészet fordítani, mert tényleg a mostani kampány nem feltétlenül ezekről a klasszikus témákról kell, hogy szóljon, amelyek itt vannak közöttünk, a brutális Orbáni korrupció, hanem le akarom ezt fordítani, hogy értsék meg az emberek, hogy ennek a mostani választásnak azért is nagyon fontos tétje van, mert az a politika, amit Orbán folytat, az a mindennapok normális élethez való visszatérését fogja meggátolni. Nem fogunk tudni egy pár hónap, vagy akár egy év múlva visszatérni a normális életünkhöz, hogyha ez a politika marad, a nagyon gyenge forinttal, ami most már ugye átlőtte a 400 euróst, a nagyon erős eladósodottsággal, ha nem kapjuk meg az Európai Uniós támogatásokat, egész egyszerűen ez az ország nem fog tudni rendbe jönni ezzel a kapkodással és katyvasszal, amit az Orbán kormány itt összehozott.
Közben a kollégám már másodszor figyelmeztet, hogy az uniós hitel is deviza.
Igen, csak az egy rögzített devizahitel, amiért ráadásul a fedezetet az Európai Unió közösen vállalta. Ezért azt a kockázatot nem futjuk, mi magyarok külön, annál több kockázatot nem futunk, mint az összes európai ország közösen. Nagyon más, amikor Magyarország kimegy a devizapiacra, és fölvesz egy hatalmas nagy hitelt. És nagyon más, amikor 28 ország ezt közösen teszi meg. Egyrészt a magyar hitel nagyon drága, amit az Orbánék fölvettek. Kettő, hogy az Európai Uniós közös hitelnek mind a felvételnek a feltételei, mind a visszafizetés feltételei, azok nagyságrendekkel kedvezőbbek, mint amit egyébként Magyarország bármikor is egyedül el tud érni.
Adórendszerről megállapodott terveiket kell-e változtatni? Itt korábban nem volt egyetértés, volt, aki egy minimál rendszert, volt, aki egy több kulcsos progresszív rendszer tartott egyedül jónak. Nehéz kompromisszumot kötni a kettő között, meg köztes állapot nincsen.
Azért nem fogok nagyon részletekbe belemenni a program tekintetében, mert szereptévesztés lesz, nem? Mert a jövő héten fogja bemutatni a miniszterelnök jelölt úr a részletes programot, amiről ugye már hosszú ideje folytak a tárgyalások. Na, kellett is rajta még finomítani természetesen, de alapvető vonalait egyébként a választók ismerik, hiszen már nyilvánosságra hoztuk még az előválasztás előtt is, hogy a 6 ellenzéki párt milyen alapvetésekben állapodott meg. Ebbe például a több kulcsos adó ez benne van.
Milyen kulcsokkal?
Ez például egy olyan dolog, amit a kormányprogramban fogunk látni. Egy valami biztos. A cél az az adóterheknek a csökkentése. Tehát az összadóterhernek a csökkentése. Ma az az abszurd helyzet van állt elő, hogy Magyarországon, miközben az egyik legalacsonyabb minimálbérrel rendelkeznek az emberek, az Európai Unión belül, amelyet az egyik legmagasabb adóteher terheli éppen a legszegényebbeket. Tehát az általános cél az az, hogy az adóteher az csökkenjen, hogy pontosan milyen kulcsokkal, arról pedig fogunk tudni beszélni.
De azt kiszámolták, hogy milyen jövedelmi szegmensekben milyen adóterhelést állítanak be, mert ha meghalljuk az emberek egy kulcsot, mindenki meg fogja nézni, hogy most mennyit fizet, és mennyit igen. kell majd fizetnie, és alig, hanem ez egy döntő szempont szokott lenni a választásokon.
Igen, és alapvetően az a feladat és az a cél, hogy azok az emberek, akik az átlag fölött még keresnek, hiszen azok is nagyon keveset keresnek, ne felejtsük el. Tehát nálunk az átlagbérek és a mediánbérek is rendkívül alacsonyan vannak. Ezért a második adókulcs csak tényleg a kiemelkedően magas jövedelműeknél fog bejönni.
Pontos, mennyi a kiemelkedően magas jövedelem?
Pontos számot pedig majd később fogunk mondani. Mondom, szereptévesztés lenne.
Saját maga ítéli meg, aki 7 nappal át éve dolgozik annak, és sokat keres annak, az nem egy kiemelkedően magas jövedelem, mert mondjuk 3 állása van, és egész éjjel ott dolgozik.
Abszolút, én el tudom hinni, de azért az, aki milliós fizetéseket kap ma Magyarországon, az kiemelkedőnek számít. Ugye azért ne felejtsük el, hogy az átlag béreknél sokkal drámaibb helyzetet fest ma a magyar jövedelmi viszonyokról az úgynevezett mediánbér. Azaz az, hogy az emberek túlnyomó többsége mekkora bért kap. És megint térjünk arra vissza. 12 év gazdaság, tudatos gazdaságpolitikája az a környező országokhoz képest és az Európai Unióhoz képest is mesterségesen alacsonyabban tartott bérszínvonal. Mert a kormány úgy gondolta, hogy alacsony bérekkel és gyenge forinttal fogja tudni a gazdaság versenyképességét valamilyen módon fenntartani.
De hogy lehet alacsonyan bérszínvonalat tartani, amikor egy magánvállalkozás az, hogyha alacsonyan tartja a bérszínvonalat, akkor nem lesz dolgozója?
És mi történik Magyarországon, Tibor?
Munkaerő hiány van.
És pont ezért.
Hát emelik a fizetéseket.
Hát de... Az egyik legdrámaibb következmény ennek a gazdaságpolitikának az éppen az a 600 ezer ember, aki az elmúlt 10 évben elhagyta az országot. Persze, ezért mondom, ez egy zsákutca, ez egy totális zsákutca. Gazdaságpolitikai és társadalompolitikai zsákutca, hova az Orbán kormánya vezette az országot, hiszen természetes, hogy aki nem tud megélni itt a pénzéből, de megvan a tudása és a lehetősége, az el fog menni. És el is mentek, 600 ezeren elmentek. Na ez az egyik legnagyobb drámánk. A következő kormány adópolitikájának, szociálpolitikájának, gazdaságpolitikájának a legfontosabb célja az kell, hogy legyen, hogy a versenyképes, piacképes munkaerőt megpróbálja itthon tartani, illetve hazahívni legalább egy részét azoknak, akik még haza tudnak jönni.
Belülik a londoni béreket is nagyjából?
Nem, és ha bárkinek vannak ismerősei, akik külföldön dolgoznak, nagyon sokszor meg fogja azt hallani.
Az hogy, nem sétagalop ott dolgozik.
Egyrészt nem sétagalop, kettő pedig, hogy ők hazajönnének adott esetben még alacsonyabb bérér is, mint amit éppen most kint keresnek, hiszen nagyon sok minden köti az embert a szülőföldjéhez.
De mondjuk egy olyan, mint ami az orvosoknál történt? Tehát egy nagyjából egy olyan arányú központi béremelés?
Biztos, hogy először is nincs központi béremelés, ma már egy piacgazdaságban természetesen butaság lenne ilyet mondani. Nem, de van olyan gazdaságpolitika, ami alapvetően azt célozza, hogy a versenyképesség növelése az ne elsősorban ilyen típusú olcsósító eszközökkel történjen. Azt kell megértenie, hogy az, hogy Magyarországon elmarad a bérszínvonal, elmaradnak a bérek, hogy ilyen sokan elvándoroltak, hogy ennyire drámaian nehéz a forint, ez egy 12 éves gazdaságpolitikának az eredménye, ráadásul tudatos gazdaságpolitikának az eredménye. És 12 év alatt egyébként Excel táblákban, számokban gyönyörűeket tudott mutatni az Orbán kormány. És egészen addig, amíg nem következik be egy válság, vagy pedig amíg nem azt látjuk, hogy közben versenyképességben, innovációban, munkaerőkínálatban, oktatásban szépen lassan maradunk le Európától. Itt egy 180 fokos fordulatot kell venni a választások után.
Rezsi csökkentéssel mi a tervük?
Ugye azt megmondtuk, hogy a rezsi csökkentést azt mindenféleképpen megtartanánk. ebben is sok százmillióért kis videók készültek hazug szöveggel, de a rezsicsökkentésen kívül, mert önnel lehetőség van egy kicsit hosszabban is beszélni. Beszéljünk általában az energiahelyzetről, hiszen szerintem ez most a magyarokat nagyon
érdekli.
Bocsánat,
csak mindenki megnyugtatása véget abban a formájában, amelyben az most van.
Igen, az a cél, hogy a költségei, a rezsi költségei az embereknek ne növekedjenek. De beszélhetünk ugye egy picit tágabb politikai összefüggéseiben is. Mi a ma a helyzet? Ma az a helyzet, hogy a magyar energia szektor teljes egészében kiszolgáltatott, jobban kiszolgáltatott az orosz energiaiparnak, mint akár 12 évvel ezelőtt, amikor az Orbán kormány hatalomra lépett. Beszélhetünk nyugodtan egyébként majd 2010 előtti politikáról is, csak ezt a három területet kell ilyenkor megnézni. Mit tehetett volna az Orbán kormány, és mi a feladata a következő kormánynak, mert látszik, hogy az Orbán továbbra sem erre akar menni. Azt szoktuk mondani, hogy az energiaellátás területén három dolgot lehet tenni. A forrásokat diverzifikálni, tehát különböző helyről vásárolni, ez növeli a biztonságot. Az útvonalakat diverzifikálni, tehát még ha ugyanonnan a helyről is vásárolunk, de legalább más-más útvonalon, hogyha valahol baj történik, akkor is megérkezzen. És a harmadik pedig energiahatékonysággal csökkenteni az energia felhasználásának a mennyiségét, mert ugye ez is biztonságot jelent. Mit csinált az Orbán kormány? Forrás tekintetében gyakorlatilag nem volt hajlandó semmilyen olyan beruházást támogatni, ami az orosz energiafüggőséget csökkenteni, sőt, Paks 2 esetében még behoz még egy újabb energiaforrást, amely szintén csak orosz technológiával szeretné megépíteni, és orosz technológiával működne.
Paks 2 bővítését nem az Orbán kormány döntött el, hanem...
De még... az Orbán kormány döntött el.
Teljes, Tibor, teljes parlamenti egyszer. Egyetértés volt abban, hogy Paks bővíteni kell. Üzemidő hosszabbítás, bővítés.
Az két nagyon különböző dolog, amit mond. Szerintem, Tibor, ezt önnel is végigbeszéltük már, amikor legutóbb itt voltam. Paks 2 megépítéséről az Orbán kormány döntött, ráadásul úgy, hogy előtte nem ment végig azon a megvalósíthatósági tanulmány és vizsgálati folyamaton, amit egyébként 2010 előtt kezdtek el, majd azt utána leállította, majd fogta magát, és egyszer csak hazajött egy Paks 2-vel a zsebében. Paks 2 megépítéséről az Orbán kormány döntött. Ugye ez két különböző dolog, Paks 1 üzemidejének a meghosszabbítása és Paks 2 építése. De amit az első pontban akartam mondani, még egy plusz függőséget hozott be a rendszerbe, és éppen ezért nem is sikerült az orosz energiapiactól függetlenné válnunk. Kettő, útvonal különbségek. Itt sok minden történt, és igaztalan lenne az Orbán kormányra fogni ezt önmagában, de ugye az orosz gáz behozatalára nagyon sok alternatív útvonal is megjelent, és például az, hogy kiváltani az orosz gáz, ez lett volna az úgynevezett Nabucco vezeték, amire egyébként 2010 előtt nagyon komoly energiákat fektetett a kormány, hogy ez a Nabucco vezeték valahogy megépüljön, Türkmenisztánnal, Azerbajdzsánnal folytatott tárgyalásoknál. A 2008-9-es válság ezt elvitte. És ott van még a déli áramlat, ami szintén elvitt a 2008-9-es válság, ugye ez is egy más útvonal lett volna, mert továbbra is orosz gáz, ehelyett most megépült a balkáni útvonal. És tavaly év végén írták alá azt a gázszállítási szerződést, amely kizárólag csak a balkáni útvonalon történő orosz gázszállítást engedélyezi Magyarországnak, tehát az, ahol eddig jött például Ukrajnán keresztül, már nem is vehetünk gázt.
Értelmes volna Ukrajnától az ukrán útvonalon keresztül gázt venni. Nem tudjuk, hogy mi történik.
Egyetlen ott. Egy dolog lett volna értelmes. Minél több helyről megpróbálni, minél több fajta útvonalról. És a harmadik útja, hogy egy ország kevéssé lehet kiszolgáltatott energiaszempontjából ezek az energiaberuházások. Szélerőmű beruházást teljes egészében leállította a kormány, 2010 óta nem adott ki új szélerőmű engedélyt, a panelrekonstrukciós programot teljesen leállította, miközben a magyar gáz felhasználásának a jelentős része az lakossági fűtésre megy, és éppen ezért kellett volna ott nagyon sok mindent tenni, de gyakorlatilag 12 év alatt lépésről lépésre szisztematikusan felépített egy brutális függést. Tudatosan építette föl, hiszen pontosan látjuk az elmúlt 12 év Putyin barát politikáját, és ez a függés, ez nem Magyarország érdeke, ez nem a magyar emberek érdeke, Paks 2 nem a magyarok érdeke.
Ki lehetne hagyni?
Nagyon sok mindent lehet tenni, igen.
Meg lehet akadályozni? nincs rá szükség?
Nagyon sok mindent lehet tenni. Az első és legfontosabb dolog az az, és ebben szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nincsen szó a szankciók keretét, a szankciókat kiterjeszteni a gáz vagy kőolaj szállításokra is.
Különben fáznánk.
De nem csak mi fáznánk, hanem az gyakorlatilag Oroszország egy héten belüli becsődölését jelenti. Ugye Oroszország már ma is részleges államcsődben van, nem fizeti már a kamatokat a hitelei után, gyakorlatilag egy hét alatt államcsődbe kerülne Oroszország, hiszen a szinte az exportjának és a bevételeinek a jelentős része az gáz és kőolaj exportból származik, azt nem tudja túlélni Oroszország.
Azt mondják, hogy ahhoz nem szabad nyúlni, az olajat és a gázt szankciók alá vonni nem lehet.
Igen.
Ezt gyakorlatilag a kormány álláspontját osztják ezzel.
Az Európai Unió álláspontját osztjuk ezzel. Ami nem jelenti azt, hogy nem kell egyébként felkészülni, mert ez a tudatos magatartás, és éppen ezért szeretnék mindenkit megnyugtatni is, hogyha bármi baj történik, és adott esetben még jobban begorombul az orosz vezetés, akkor Európában egy évre elegendő gáztartalék van.
Hol vannak ezek az összes európai ország, amelynek a híre ide eljut, azt mondja, hogy 10% körüli gáztározó töltöttségekkel üzemelnek, és lehet, hogy le kell csavarni a fűtést.
Nem
igaz?
Nem. Itt ebben egyébként a megbízható forrásból akar tájékozódni, akkor a bizottságnak vannak rendszeres jelentései arról, hogy hogyan állnak a gáztározók feltöltöttsége. A legutóbbiban azt hiszem, olyan a 30% körülire emlékszem, ami pontosan egy évre elegendő fűtés. Ugye most már március van, ez azt jelenti, hogy az idei mostani fűtési szezonnak a vége és a következő fűtési szezon eleje. Tehát egy évre elegendő gázunk van. A második, ami fontos, hogy mit teszünk ezzel az energiafüggőséggel. Most Paks 2 megépítése, vagy ennek a beruházásnak a folytatása, az egy öngyilkos gondolat. És hagyj legyek egy picit értelmiségi, most egy kicsit ilyen, hogy mondjam, elemző és nem politikus
tekintetben. Lehet, hogy elnézést közövágok már most, de nem lehet elemző. Lehet, hogy olyan helyzetbe kerül, hogy a döntések közelében
ez
van.
Ez így van, de azért mondtam, hogy most a beszélgetésünkben engedje meg ezt az egy percet, hogy picit elemzőbb legyek. A politikus énem azt mondja, mert hiszek benne, hogy én alapvetően ma nem támogatom az atomerőművek építését. Úgy gondolom, hogy megvan mind a technológiai tudásunk, mind a megfelelő finanszírozási lehetőségünk is arra, hogy ezeket az atomerőműveket kiváltsuk. Amiért megengedem az elemző magatartást, és most tegyék zárójelbe, amit a következő alkalommal mondok, hogy én is néha belegondolok abba, jó, mit tennék én Orbán helyében? Hogyha minden áron belebolondult ebbe az atomerőmű projektbe.
Mint a franciák?
Hát éppen azért nem értek vele egyet, azért mondom, tehát nem értek vele egyet. De ebben a helyzetben azt meg már végképp nem értem, hogyha minden áron atomerőművet akar építeni, akkor miért az oroszokkal akarja megépíteni. Abban a helyzetben, amikor feketén-fehéren bebizonyosodik a világnak, hogy Putyin és az orosz kormány az energiát, azt fegyverként használja, és nem csak Ukrajnával szemben, hiszen fenyegeti az Európai Uniót, fenyegeti az összes többi szomszédját is. Ebben a helyzetben pont az oroszoknak megpróbálni adni még egy ilyen füstölgő puskacsövet, méghozzá úgy, hogy golyók is vannak abban a fegyverben, egész egyszerűen nem tudom épésszel felfogni, a biztos vagyok benne, hogy nem a magyar emberek érdeke.
De az nem volt világos, hogy Vlagyimir Putyin azt használja fegyverként, amilyen van? De. Már 2009-ben? Hát önök személyes kapcsolatban voltak. Ez meglepi, hogy ez így működik a világ?
És nem teljesen természetes, hogy egy magyar miniszterelnöknek és egy magyar kormánynak meg az a feladat, hogy a magyar emberek érdekeit és a magyar emberek békéjét védje.
De az nem feladata, hogy gáz legyen a csőben. Hogyha az ember este le akar fürödni, akkor ne hideg vízbet kelljen
a smarhelletem melegíteni. Úgyhogy az lett volna az elmúlt 12 évben a feladata, hogy egyrészt biztosítsa ezt a úgynevezett diverzifikációt, energiadiverzifikációt, tehát nem csak gáz, hanem megújulók esetében, vagy megújulók források is, más források után nézen, kettő pedig, hogy csökkentse a gáz felhasználását, és ezt nagyon nagy lépéseket lehetett volna elérni. Az elmúlt 10 évben, mondom, elsősorban fűtésre használjuk a gázt, és pont ott tudtunk volna, ráadásul az Unió is odaadta volna a pénzt, hatalmas lépéseket előrevenni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az elmúlt 12 év hibás politikája vezetett oda, hogy Magyarország ma ennyire kiszolgáltatott, és ennyire nagyon figyelnünk kell minden mondatunkra, és úgy gondolom, hogy kormányváltásra van szüksége ahhoz, hogy ez a politika változzon, mert azt látom Orbán minden egyes lépéséből is tudja ez a ne azt figyeljék, amit mondok, hanem azt, amit teszek, hogy továbbra is pába táncolni próbál. Továbbra is az oroszokra akarja bízni a Paks 2 megépítését, továbbra sem akarja az orosz pénzintézeket, mondjuk például ugye ezt a beruházási bankot, azt hiszem így hívják, vagy kémbankot, ahogy most elterjedt, kiengedni. Tehát úgy gondolom, hogy az a politika, amit ő mond, és amire azt mondja, hogy folytatjuk, az még kevésbé teszi Magyarországot biztonságos helyre.
Rosszul méri föl ön szerint a mindenkori magyar vezetés az Oroszországgal való viszonyunkat? Gyurcsány Ferenc mondta még 2009-ben lényegében ugyanazt, amit Orbán Viktor mond ma. Szövetségesünk, aki a szövetségesünk, de Oroszországgal viszont jó viszonyt kell ápolni.
Na, és akkor van lehetőségünk 2010 előttről is beszélni. Nem, természetesen. Oroszországgal korrekt, egyenlő módon olyan viszonyt kell ápolnunk, ami mind a két országnak a racionális érdeke. Ugye ebbe bőven nem fér bele az, amikor Oroszország háborús agresszorrá válik. De ez nem jelenti azt, hogy ki kell szolgáltatnunk az országot Oroszországnak. 2010 előtt az akkori, ugye ne felejtsük el, hogy azért ez most már 12 évvel ezelőtt volt, és 12 év alatt elképesztő fejlődésen mentek át, mondjuk például a megújuló energiaforrások is. De 2010 előtt nagyon komoly, az akkori források tekintetében nagyon komoly megújuló energiaberuházások voltak Magyarországon. A szélerőműveket hoztam példának, 2010 óta nem épült szélerőmű, 2010 előtt nagyon sok.
Az a baj, ha nem fúj, nem termel. Ha termel, tárolni kell. A tároláshoz kapacitás
és
kell.
És ezeknek is meg lett volna, hiszen például az Európai Uniónak az energiaúniója éppen azt teszi lehetővé, hogy ezeket a rendszereket össze tudjuk kötni, és adott esetben, amikor tudja egy erőművet csak arra az időre kell bekapcsolni, amikor ezeket a nem akarok nagyon szakmázni, és nem is vagyok egy energetikai szakember, de értelemszerűen, amikor ezek a kilengések vannak a megújulókban, és ezt ki kell egyenlíteni erőmű terméssel, az is nagyon más, mint amikor alapvetően mondjuk gázból próbáljuk meg az energiát megtermelni. Tehát 2010 előtt nagyon komoly beruházások voltak, hogy ez megszűnjön. Kettő. Miközben korrekt gázszállítási szerződéseket kötöttünk Oroszországgal, aközben már elkezdtünk arról tárgyalni, hogy hogyan lehet más honnan is beszerezni a gázt. És ez szerintem ez a korrekt magatartás. Ami persze nem jött össze a válság miatt, de ugye érzi, hogy mekkora nagy különbség van a között, amikor egy kormány megpróbálja diverzifikálni és csökkenteni a függést, korrekt orosz kapcsolat mellett, vagy pedig mindent annak rendel alá, hogy ez az ország egyre jobban függjön az orosz, nem csak energiától, hanem az orosz politikától. Ne felejts el, nem egyszerűen Paks 2-t építjük meg orosz technológiával, orosz vállalatokkal, hanem annak a pénzügyi fedezetét is, ráadásul nagyon rossz hitel konstrukcióval oroszoktól vesszük föl, tehát 30 éven keresztül ki leszünk szolgáltatva.
Vagyis ha visszajön az elemzői szerepkörből, és visszamegy a politikusiba, akkor nem lesz Paks 2, lesz napelempark rendszer Magyarországon, és
nagyon
szélerőmű, nagyon sok megújul, és szélerőmű rendszer
és
lesz Magyarországon.
És brutális panelfelújítási és társasházfelújítási program.
Azt kifizetné, egy panelfelújítása az egy iszonyú költség.
Na látja.
Főleg akkor, hogyha nem csak kívülről húzzák be Hungarocellről az egészet.
Na látja, erre sok százmilliárd forintnyi támogatást kapunk az Európai Uniótól. A meglévő kohéziós politikától és az úgynevezett újjáépítési alapból is, ami ugye majdnem megduplázza azt a pénzt, amit Magyarország rendelkezésére állna. Én nem véletlen mondom mindig az önrész nélküli panelfelújítási programot, mert egy kicsit úgy kell gondolkodnunk a panelfelújításról, hogy azért akartak mindig önrészt belerakni, és ez volt a klasszikus gondolkodás, hiszen az, akinek felújítják a panel lakását, ő maga is ugye gazdagabb lesz, hiszen nagyobb értéke lesz a panel lakásának.
Szoborogatja a piacot.
És hát értelemszerűen értékesebbé teszi a lakást. Viszont másik oldalról meg nagyon sokszor láttuk az társasházaknál, nem csak panel és nem panel társasházaknál, hogy ha egy-két ember volt, akinek nem volt meg a kellő önrésze, akkor már komoly késedelmet vagy problémát, vagy nem akart eladósodni.
A társasház az nagyon vékony jég. Egy ember is mondhatja azt, hogy nem. Neki nincs erre egyszerűen pénze, és akkor nincsen semmi.
Ez így van. Viszont nem egyszerűen az ott lakóknak az érdeke, hogy azt a panelházat felújítsuk, hanem egész Magyarország érdeke. Mert egyrészt ugye kevésbé szennyezzük a környezetet, most még bejött még egy szempont, hogy kevésbé függünk a gáztól. Ezért mondom én azt, hogy önrész nélkül kell elkezdeni a panelfelújítási programokat, mert ez 10 millió magyar ember érdeke, nem csak azoknak az érdeke, akik ott élnek. Tehát panelfelújítási program, energiadiverzifikáció, nagyon erős megújuló energia, és egy erős európai együttműködés, hiszen azt látszik, hogy az Európai Unió most nagyon sok mindent tesz annak érdekében, hogy minél több helyről tudjon beszerezni kőolajat, földgázt, energiát. Hát ehhez egy olyan kormányra lenne szükség, akinek megvan az érdekérvényesítő képesség az Európai Unión belül, Orbán kormánya nem ilyen.
Meggyőződtek-e már Márki-Zay Péter alkalmasságáról? A vitában azt mondta, hogy egész egyszerűen nem tartja őt alkalmasnak, de azóta eltelt némi idő.
Igen, ez a demokrácia. Akit a választók, ugye ezt hívjuk demokratikus versenynek, akit a választók megválasztanak, egy adott vitában bármi is hangzik el ellen, onnantól kezdve az az irányadó, az
és
a mérvadó.
És attól már alkalmas is?
Igen, ez a demokrácia. Elfelejtettük, hogy milyen dolog a demokrácia. És az a feladata egyébként mindenkinek, annak is, aki versenytársa volt Márki-Zay Péternek az előválasztásban, hogy minden erejével és energiával őt segítse. A csapat Márki-Zay Péter vezetésével egy sokkal alkalmasabb csapat a kormányzásra, mint az a katyfasz, amit most Orbán kormánya működtet.
Hogyan fognak felépíteni egy válságkezelési tapasztalatot a miniszterelnök jelöltjük mögé, ha ez sokáig tart, alig ha nem lesz rá szüksége. Ha nyer, csak akkor.
Hát nézze, annál az össze-vissza beszédnél, amit Orbán csinál, ahhoz mérjük, vagy pedig ahhoz, hogy hogyan néz ki a válságkezelés?
Hát a végén fogjuk megmondani, hogy sikerült-e.
Úgy gondolom egyébként, hogy ma az ellenzék oldaláról, mind a politikusok, mind a szakértők részéről egy nagyon felkészült csapat van arra, aki csak most az elmúlt pár percben végigbeszéltük, hogy hány olyan pont van, ahol irányában is mást kellene csinálni, mint amit most az Orbán kormány csinál, és hogyha abba az irányba indulunk el, akkor igenis meg lehet ezt az ország.
Az a csapat, akiket a miniszterelnök jelölt felsorolt, ők kormányzati pozíció viselésére is vállalkozó csapat, vagy csak szakértői csapat? Magyarán tudjuk-e már, hogy kik lesznek azok, akik a döntéseket hozzák majd egy kormányban?
Ugye ezt Márki-Zay Péter sokszor elmondta, szerintem majd két nap múlva jön, ha minden igaz önökhöz, akkor majd ismét el fogja mondani, hogy pozíciókat, tehát kormányzati pozíciókat azt április 4-én a választási győzelem után kell elkezdeni osztogatni. Értelemszerűen ez egy koalíciós kormányzás lesz, ami azt jelenti, hogy a 6 párt politikusai és a mögöttük álló szakértői gárda az, amire lehet támaszkodni, és azok a szakértők, akik itt most a kampányban részt vettek, vagy akár arcokként megjelentek, azokra mind olyan szerepek hárulnak, amit egyébként beszeretnének tölteni, hiszen egy politikusnak nem kell, sőt nem is szabad mindenhez értenie. Én azt szeretném mondani a hallgatóknak, hogy én magam sem értek mindenhez. Van egy szakmám, és azon túlmenően véletlenül sem akarnám a szakértőt játszani. Ez nem azt jelenti, hogy a politikusnak ne kellene döntéseket hoznia. Nem vagyok egészségügyi szakember, de egészségügyi döntéseket hozni, vagy most energetikai döntéseket, vagy akár most katonai döntéseket.
De most, akiket ott látunk, ők a döntés előkészítők.
Épp ezt akartam mondani, hogy az a legfontosabb tudás, hogy egy politikus tisztességes döntéseket úgy tud hozni, hogyha nagyon sok embert megkérdez, és egy erős szakértői gárda áll mögötte. Úgyhogy részben olyanok lesznek, akik szakértőként fogják támogatni a kormányt, és az is előfordulhat, hogy lesznek pozíciói, de nem fogok, mert tudom, hogy borzasztó újságírókat kíváncsiak. Nagyon izgatja mindig
hát
a személyi kérdések.
Hát igen, mert valaki... Nyilván, hát mindig a személyi kérdések a legfontosabb. Nem mindegy, hogy Orbán Viktor-e a miniszterelnök, vagy Márki-Zay Péter. Ez egy személyi kérdés.
Ez és elsősorban politikai kérdés is. A politika tartalma fog nagyon megváltozni az ellenzék győzelmével, és az, hogy kiből mi lesz, ki milyen miniszter lesz, az pedig április 4-én fogjuk megbeszélni.
Ön miért nem megy be a magyar parlamentbe?
Muszáj azt érezni, hogy a magyar politika legfontosabb döntései két parlamentben születnek meg. Európai parlamenti képviselőnek lenni nem azt jelenti, hogy az ember külpolitikus. Én például egyáltalán nem vagyok külpolitikus, nem is értek a külpolitikához, soha nem foglalkoztam külpolitikával. Az, amit az Európai Parlamentben csinálok, az belpolitika. És van a magyar parlament, ahol szintén a magyar belpolitikát érintő kérdések. Mind a két parlamentben kell, hogy rendelkezzünk képviselettel. Márki-Zay Péter kért meg minket, ugye Karácsony Gergellyel közösen, hogy ettől függetlenül vállaljunk szerepet, és legyünk ott a lista második és harmadik helyén, éppen azért, mert politikában a szimbólumok nagyon fontosak. És szimbolizálni azt a demokratikus közösséget, ami ott áll Márki-Zay Péter listavezető mögött, miniszterelnök jelölt mögött, az nagyon fontos egy politikai kampányban. Én is azért, és Karácsony Gergely is azért mondott igent erre.
Arról lehet most már mélyebben és hát őszintébben beszélni, hogy végül is miért nem a demokratikus koalíció elnöke lett a DK miniszterelnök jelöltje?
Mert neki nem voltak, és nagyon sokszor el is mondta, hogy nincsenek is kormányzati ambíciói. Ő ezt szerintem jó párszor elmondta.
Átlagember ezt nehezen hiszi el. spekulál azon, hogy biztos ki akarta kerülni azt a nyomást, hogy össze lehessen gyurcsányozni mindenkit. De hát attól össze lehetett gyurcsányozni mindenkit. Tehát teljesen kézenfekvő volt, hogy mély emberi döntés Gyurcsány Ferenc részéről?
Igen. És szerintem vannak ilyen döntések, amelyeket lehet, hogy kívülről furák, de szerintem ez már évek óta egy nagyon határozott és erős mondat és döntés és tény. Ettől függetlenül a demokratikus koalíció ma az ellenzék legerősebb pártja. Mi érezzük is ezt a felelősséget, mert az erő az elsősorban felelősséggel jár ebben a helyzetben, és hát nem akarok kampánybeszédet tartani, de őszintén úgy gondolom, hogy a legerősebb ráncszem és a legerősebb fogaskerék vagyunk ebben a kampányban, és később a kormányzásban is.
Büntető eljárás, amely a lista valamely helyezettje iránt indul, például Horváth Csaba ellenek, a 230 valahányadik helyen van a közös listán, ha jól emlékszem. Ez érinti az ő politikai szereplését, vagy mostantól kezdve, még a választásnak nincs vége?
Az enyémet?
Nem, az övét.
Ja, az
tehát
övé.
Magát a jelöltjét.
Nem tudok erre önnek válaszolni, ugye a hat párt abban állapodott meg, hogy mindenki felelős azokért az emberekért, akiket egyéni jelöltként vagy listán indít, de egyáltalán nem venném magamnak a bátorságot, és nem is szeretném, hogy beleszóljak egy másik, tőlem teljesen független párt ügyeibe, de majd megkérdezi őket.
Személyes ismerettségük Vladimir Putyinnal megvan még? Az átlagember, ez nagyon-nagyon érdekli.
Nincs.
De miért nincs?
Nagyon egyszerűen, szerintem az önök külpolitikai elemzés sokszor végigvették Putyin útját a hatalomba és a hatalmon belül. Putyin, amikor hatalomra került, vagy elnök lett, akkor nagyon sokan reménységként tekintettek rá. Állandó meghívottja volt az EU vagy NATO csúcsoknak. Rendszeresen beszéltek róla úgy, mint aki egy lassabban, meg hát hogy mondjam, a mi európai demokrácia felfogásunkban egy kicsit más módon, de mintha ezt a nagy orosz országot közelebb hozná ahhoz a polgári demokratikus parlamentarizmushoz, demokráciához, amiben mi hiszünk. És ez hosszú évekig így volt, és még Grúzia, az orosz-grúz háború után is még az volt, hogy jó, de még próbáljuk meg, hát ha nem, hiszen Oroszország hatalmas ország, az annyira érdekünk lenne, és egy fantasztikus nép, annyira érdekünk lenne, hogy azon az úton, amin elindult egyébként a 2000-es évek legelején, azon ment volna végig. És nagyjából 2010 környékén, 10-11-ben, amikor voltak a Duma választások, meg az elnök választások, amikor Putyint először megcsapta annak a szele, hogy egy választást el lehet veszíteni, akkor úgy döntött, hogy nem veszíti el a választást, hanem ehelyett elcsalta a választásokat, és onnantól kezdve nincs megállás. Azt tudom önnek mondani, és azt tudom minden magyar demokratának mondani, hogy amikor egy megválasztott miniszterelnök vagy elnök fogja magát, és úgy érzi, hogy a demokrácia az olyan köteléket, és olyan gúzsba köti, ami neki nem jó, és ezért megszünteti a tőle független szabad sajtónak a lehetőségeit, bekebelezi a közmédiát, és elkezd hazugságokat mondani, és finanszírozni minden pénzben. Elkezdi vegzálni a civil szervezeteket, néha rendőrségi ügyekkel is. Amikor fogja magát és az ügyészséget a saját maga alá gyűri, majd a bíróságokat, vagy hatalmas oligarha vagyonokat hoz létre maga körül, olyan oligarchákból, akik senkik voltak előtte, és senkik is lesznek utána, de most az ő hatalmát erősítik meg. Szóval ez az út, amin nem lehet megállni. Ez az illiberalizmus át a diktatúrába vezető út, az egy egyirányú utca, és egy zsákutca, aminek a végén mindig katasztrófa van.
De két ország viszonyát megtartanák a mostani status quo szerint?
Amit az előbb végigmondtam folyamatot, azt természetesen Putyinra lehetett érteni, de szerintem minden magyar demokrata pontosan érti, hogy ez nem csak Putyinra érvényes, hanem mindenkire, lásd Orbánra, aki elindult ezen az úton. A két ország közötti viszony az nagyban függ azon, hogy mi fog történni Oroszországgal, és mi fog történni az orosz kormánnyal. Hogy megváltozik-e az a politika. Egy agresszorral, egy olyan emberrel, aki egy személyben utasítást ad egy független ország lerohanására, akinek a szájából kijönnek olyan mondatok, hogy a ukrán nép nem is létezik, Ukrajna nem is létezik. Azzal nagyon nehéz korrekt viszonyt kialakítani.
Van lehetősége Magyarország méretű országnak nem olyan viszonyt kialakítani Oroszországgal, amilyet Oroszország akar.
Magyarország méretű országnak egyetlen egy lehetősége van. Egy erős, nagy közösségbe tartozni, ahol nem 10 millióan vannak, hanem közel 500 millióan. Az erős Európai Unió tud olyan viszonyt kialakítani Oroszországgal, amely egyébként az európai emberek, és köztük a magyar embereknek az érdeke is. Ha valami megbukott most az elmúlt egy héten, az az Orbán által olyan lelkesen hangoztatott különutas politika, hogy van valami speciális tudás a magyar miniszterelnök fejében, amitől ő egyszer itt is tud lenni, egyszer ott is tud lenni. Nincs. És 2004-ben a magyarok népszavazással döntöttek arról, hogy hova akarunk tartozni. Ha a magyarok biztonságát, jövőjét és jólétét egy dolog garantálja, a 10 milliós Magyarország az egy hatalmas 500 milliós európai családtagja.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció Európai Parlamenti képviselője, a közös ellenzéki lista második helyezettje volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.